Tehát Efézus 4.17-től 32. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Imádkozzunk.
Ha jól tudom, az egyetemisták most a vizsga időszak közepén, vagy esetleg vége fele járnak. Szeretnék kezdeni az Isten tisztelet egy pár vizsga kérdéssel, és megnézzünk, hogy ki milyen okos. Az Egyesült Államokban, ez földrajzi kérdés, az Egyesült Államokban, Arizona államban melyik a leghíresebb nemzeti park? Grand Canyon, köszönöm szépen. A második leghíresebb nemzeti park Arizonában? Sajnálom, ezzel a válaszol, nem fogsz kapni egy ötöst. Nem. Nem. Adom egy kis segítséget. 40 valahány évvel ezt elhoztam abból a nemzeti parkból. Ez mi? Ez fa. Ez egy fa darab. Itt is még két fa, ha az ember így nézi, akkor egy kicsit jobban néz ki, mint egy fa. A körerdőből jön ez. Ez egy olyan nemzeti park Arizonában, ahol megkövült erdő van. Nagyon érdekes látvány. Az ember bemegy ebbe a nemzeti parkba, és lát egy olyan dolog, ami úgy néz ki, mint egy fa, ami fekszik a földön. Az ember oda megy, és az a fa kör kemény, mint ez. Vannak másik helyek ebben az erdőben, ahol vágva vannak a fa darabok, ott vannak a darabok, mintha az ember tudna oda menni, felvágni azt, égetni a tűzhelyen otthon, vagy a kandallón otthon, csak egy probléma. Az a fa már nem ég, mert az a fa kőkemény. A felolvasott igében nem beszél egy kőkemény fáról, hanem beszél arról, hogy az ember szíve olyan kőkemény, mint ez a kis fa vagy kődarab. És az Efézus negyedik részben beszél először a régi természetünkről. És beszél arról, hogy milyen az ember régi természete. És amit Paul mond erről a régi természetről, egy elég sötét képet fest. Az egyik kifejezés, amit már említettem, amit használ, amikor beszél róla, arról, hogy ez az ember természete olyan, mint egy kőkemény szív. Egy olyan szív, amikor lát valami, ami valami történik, semmi reagálás nincs. Mert az a szív kőkemény. Folytatja, amikor beszél a régi emberről, és azt mondja, hogy az elkölcsi érzékükben eltompulva. Amikor olvastam erről a héten, az egyik idézet leírtam, amikor a lelkem képtelen a fegyelmezést fájdalmat bírni. A gondolat az, hogy én úgy döntök, hogy én fogok bűnben élni, és teljesen mindegy, hogy a másik ember mit gondol. Én azt mondom, hogy szerintem nagyon sok helyzetben az ember életében az akadályozza a csúnya, a nem helyes viselkedés, mert fél a másik ember véleményétől. És a másik ember véleménye korlátozza az embert. A másik ember véleménye kényszerít egy ember a helyes elkölcsi viselkedésre. De ez az igény azt mondja, hogy amikor egyre keményebb az ember szíve, akkor teljesen mindegy, hogy mit gondol a másik ember, az egyetlen dolog, ami fontos, az, hogy én mit kíván. És minden áron én azt akarom csinálni. Ez az ember. Ez a régi természet. Egy olyan természet, ami én azt mondom, szívesen bűnben él. Mert a legfontosabb érték az ő életében az önzőség. Mi az, ami jó nekem? És ez az igény, ben azt olvasunk, hogy az ember, a keresztény emberben, ez a régi természet, ez az ó ember meghalt. Ez az ember tovább nem él, hanem most már mi egy új teremtés vagyunk Krisztusban. Most már változott az a kőkemény szív, és most már azt olvasunk, hogy a hívő embernek van egy szív, ami hűsból van. Van egy olyan szív, ami érzéken. Egy változás történik, ez egy olyan, mint amikor előfordul egy ilyen hontalan szállóban. Vannak olyan helyzetek, amikor egy ember először bemegy egy ilyen helyre, hogy mielőtt beengednek, kell menni egy olyan szobába, ahol teljesen kell levetkőzni, azok a piskos, büdös ruhákból, és azok a régi ruhák kivisznek és elégetnek azt, mert annyira feltörzött. És utána azt az ember zuhányzi, és utána kap egy tiszta ruhát. Valahogyan ez a kép, amit látjuk itt ebben az igében. Azt a régi ruházat, azt a régi óembert, a megtéréskor mi levetkezünk arról. És akkor Isten ad nekünk egy tiszta ruha. A régi emberünk meghal. Amikor olvasunk ebben az igében, azt olvasunk a következő szó, ti azonban nem így tanultatok Jézust. Az így tanultatok Jézust, esetleg így kerültetek kapcsolatba Jézussal. Ez nem csak egy ismeret az ember fejével, amikor arról beszél, hogy mi így tanultunk Krisztus, hanem mi így lettünk az őveink. Mi egy új teremtés lettünk. De valahogyan én azt látom, hogy mint új teremtés, meg mindig felmerül a bűn a mi életünkben. És akkor szükség van arra, hogy megértsünk, hogy miről van szó itt. Egy másik példát használom, esetleg ez a példa nem tökéletes, de mégis remélem, hogy segít. Amikor fogságban van egy elefant. Amikor az elefant még nagyon kicsi, rátesznek a lábára egy láncot. És egy szöggel leszögeznek azt a láncot a földben. És azt a kicsi elefant próbálkozik kihúzni azt a szög, ami tartja azt a láncot a földben. De hiányzik az erője. Képtelen azt csinálni. Próbálkozik, egy idő után nem is próbálkozik. De az az érdekes, hogy egy pár évvel, és az az elefant tovább nőr, sokkal erősebb, mint volt, mint kicsi elefant, most már gond nélkül tudna kihúzni azt a szöget a földból, de nem is próbálkozik. Mert valahogyan van az ő gondolkodásában, én képtelen vagyok ezt csinálni. Az elefant változott. Én azt mondom, hogy az elefant nem annyit változott, mint mi változtunk, amikor mi keresztények lettünk. De sajnálom, én úgy érzem, hogy sokszor a mi gondolkodásunk olyan, mint az elefanté. És mi azt mondjuk, hogy én nem tudok ezt csinálni. Én már próbáltam a saját erőmmel, és nem ment, én éveken keresztül próbáltam. Ez a terület az életemben, ez egy kudarc. De Isten azt mond nekünk, hogy de ne felejtsd el. Most már más vagy. Most már nem vagy egy kicsi elefant. Most már rendelkezel annyi erővel, ami kell. Tudsz legyőzni a bűnt. Amikor beszél itt az új természetünkről, 22. versben azt mondja, hogy vessetek le a régi életet szerint való óembert. A görög igéi, amit használnak itt, nem egy felszólító mód, amit látjuk itt, hanem egy olyan mód, ami már befejeződött. A gondolat itt, hogy azt az óembert mi már levetkeztünk róla. Az már nem él. Mi már fölvettünk az új embert, és utána azt mondja, hogy azt az új embert, amit fölvettünk, ami föl van véve, azt mondja a 23. versben, újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Én azt látom, hogy egy kicsit hasonló a példa, mint amit látjuk a János 13. részben, az utolsó vacsorán, amikor Jézus együtt volt a tanítványoktól, ismerjük a történet. A tanítványok egy kicsit buszkán jöttek be a vacsorára, mindenki leült az asztalnál, tudjuk, hogy az egy alacsony asztal volt, nem voltak székek, hanem ültek a földön. És amikor ott ültek, a tanítványok nem voltak hallandó, az egyik se végezni azt a szolgamunka, hogy megmossa a másik lábat. És akkor látjuk azt, hogy Jézus vállalta azt a szolgamunka, amikor ő körbe ment, és mosta a tanítványék lábát. De ott van Péter soha sem egy könnyű eset. És amikor Jézus odaérkezett a Péterhez, és azt mondta, Péter szeretnénk mosni a lábadat. Szó sincs róla. Én nem tudok engedni, hogy az én mesterem ezt csinál. És Jézus mondta neki, hogy de Péter mégis ezt kell csinálni. És Jézus sikerült meggyőzni a Péter. És utána Péter azt mondja, jó, de nem csak a lábamat, hanem az egész testemet. Jézus azt mondta, hogy nem kell az egész testedet. Az már tiszta. Most csak a lábad, de piszkos csak azt kell tisztítani. Én azt mondom, hogy a keresztény ember már tiszta. A keresztény vagy, tiszta vagy. De azt nem jelenti, hogy mindig maradsz teljesen tiszta. Az új ruha megvan, de még mindig van az a harc a bűnnel. És mindig vannak olyan helyzetek, amikor mi egy rossz utat választunk. És akkor bűn kerül az életünkbe, és akkor szükségünk van arra, hogy Jézus megmossa a mi lábunkat, akkor szükség van arra, hogy ez az új ember tovább megújuljon a lélek által. Csak egy gondolatot mondom az első Jánosból. A János első levele a második rész a negyedik vers. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolaidat, az hazud, és abban nincs meg az igazság. A 15. vers, ne szeressetek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs még az Atya szeretete. Egy nehéz teológia kérdéssel foglalkozunk itt. Amikor beszéljünk arról, hogy a keresztény ember bűnt tesz. Én azt látom, hogy van különbség abban, hogy a hívő ember előfordul, az ő életében, hogy bűntesz, és az az ember, akinek van egy bűnös életstílusa, ami az teljesen az, ami jellemző róla. Itt a János első levele a második részben az ige azt mond, hogy ha valaki azt mondja magáról, hogy keresztény, de nincs semmi gyümölcs. Nincs semmi gyümölcs. Akkor lehetséges, vagy ahogyan a János mondja, akkor valószínű, hogy az az ember nem keresztény. Mert ha van egy új természetünk, az új természetből lesz egy másik fajta viselkedés. Szeretnék hangsúlyozni itt, hogy itt egy másodpercre nem akarom, hogy valaki félre gondolja ezt, és azt gondolja, hogy akkor a jó cselekedet egy feltétel az üdvösséghez. Az igé nem mondja ezt. De az ige azt mondja, hogy az az ember, aki egy új teremtés Krisztusban, az az ember más lesz, mint az a ember. Mert az Isten lelke bennünk lakik. És az Isten lelke az, aki dolgozik bennünk, és ad nekünk a képességet, hogy legyen az ő gyümölcse a mi életünkben. A Róma 6. és 7. rész foglalkozik ezzel a kérdéssel, és nem fogunk végignézni azt ma, az esetleg egy hosszú sorozat lehetne csinálni, csak ebből a 2-3 fejezetről a Róma 6-tól 8-ig. De lényegében a Róma 6. részben azt mond, ugyanazt, mint olvasunk itt az Efézus 4-ben, arról, hogy az ember egy új teremtés Krisztusban a régi elmúlt. Erről van szó a 6. részben. Akkor is a 6. részben látjuk, hogy Paul fölteszi ezt a kérdést. Ha tehát a Krisztusban ma vagyunk, akkor maradhatunk a bűnben? Mert most már van életbiztosítás. Van tűzbiztosítás. Nem kell félnem. Csinálhat, élhetek, ahogyan akarom. A válasz, amit Paul mond Róma 6-ban az, hogy szó sincs róla. Most már egy új teremtés van. Most már az Isten gyermeke vagy. Mint az ő gyermeke, te szeretsz őt, és az a szeretet miatt másképpen fogsz viselkedni. Nem kényszerből, hanem szeretetből. De mégis jön a Róma 7. rész, amikor látjunk azt, hogy az emberben van egy küzdelem. És a küzdelem az, hogy azok a régi szokások, ami bennünk volt, a megterésünk előtt, olyan tanult viselkedés, ami az ember testében van. És mi tudjunk azt, mindnyájunk, hogy bármilyen szokás, amit van, az ember életében nagyon nehéz változni. Ha az ember megtanult azt, egy egyszerű példát használom, hogy mindig túl gyorsan megyek a kocsival. És egy vagy kétszer fognak a rendőröket, és akkor most már veszélyben vagyok, mint a pontrendszerrel. Ha még egyszer túl gyorsan megyek, akkor fognak elvenni tőlem a jogosítványomat. Úgy mondom, hogy az egy kis külső motiváció, hogy lassabban megyek. De mégis az, hogy éveken keresztül megszoktam, hogy így vezetek, még mindig fogok túl gyorsan menni. És utána kell élni a büntetéssel. Azok a következményekkel. Ezek a szokások, ami életünkben nehéz változni. De van reménység. Mert mint ember valóban ezek a szokások nehéz változni. Ha mi próbálunk változni csak ezzel az emberi erővel és emberi képességről, én azt mondom, hogy akkor tényleg lehetetlen a harc. A Róma 7, az utolsó vers. Hála az Istennek, a mi Úrunk, Krisztus Jézus, én magam tehát értelemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. 8. rész. Nincs tehát most már semmifele kárhoztató ítélet azok ellen, aki a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet a lelkének törvénye megszabadított téged, Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Az Isten lelke lakik a hívő ember szívében. És az Isten lelke képesre tesz minket, hogy tudunk másképpen élni. Az Isten lelke által mi tudunk változni azok a régi rossz szokásokból, ami eddig jellemző volt a mi életünkben. És a következmény lehet, hogy lesz a lélek gyümölcse a mi életünkben. Paul most itt az Efézus 4-ben beszél egy pár konkrét helyzetről. Ő azt mondja, hogy jó, most már megvan az a tény, hogy az ember meghalt, új teremtés vagy. Most mi az elvárás? Az első dolog, amit mond a 25. versben, ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának. Az első gondolat itt azt, hogy a hívő ember az igazat mond. Amikor beszéljünk erről, azt nem jelenti, hogy feltétlenül minden helyzetben mindent kell elmondani, ami igaz, de amit mondom, az igaz. Értetek a különbséget? Nem kell belemenni minden dologban, nem kell mindent mondani, de nem szabad mondanom olyasmit, amit nem igaz. Tegnap délután néztem egy filmet, és egy érdekes történet volt benne, egy gyerek megölték, és mindenki tudta, hogy ki volt a gyilkos, és akkor ez a dolog vitték a bíróság előtt. És a gyerek, aki meghalt, az ő szülei láttak azt, hogy a bíróságon nem fog hozni azt az ítélet, amit kellene hozni. És akkor az édesapja, az, hogy volt az a harag benne, Ő úgy döntött, hogy csak meg egy megoldás van. És ő félbérelt valaki, hogy megoljon a gyilkost. Mert ő úgy érezte, hogy csak nyugodt lesz az én lelkem, ebben az esetben, ha vér a vérért. Az érdekes dolog az volt, hogy a védőr ügyvéd, aki védte a gyilkost, az az információ jut hozzá, hogy az édesapja felbérelt valaki. És az ügyvéd, a védőr ügyvéd, oda ment ehhez az édesapjahoz beszélni vele. A törvény szerint kötelező lett volna neki fordulni a bíróság alá, amikor rendelkezett ezzel az információval, hogy valaki felbérelt egy bérgyilkost. De az ügyvéd megérte a fájdalma, ami volt az ember szívében. És ahelyett, hogy ő mondta minden igazságot a bíróhoz, zártoltak mögött, ő oda ment az édesapjahoz, és meggyőzte az édesapja, hogy ő visszalépjen. És ne vigyen végig az ő döntését. És miután ő úgy döntött, akkor az ügyvéd oda ment a bíróhoz, és mondott a bíró valamit, ami igaz volt, de nem mondta neki minden részletet. És a következmény az volt, hogy a gyászoló édesapja tudta megmenteni. Hogy ne legyen az, hogy a felesége nem csak a gyereke elveszten, hanem a férje is, aki börtönbe került volna. Az ügyvéd kellett hozni egy döntést azzal, hogy mennyit igazságot mondom, hogy tudok segíteni ebben a helyzetben. És én azt mondom, hogy nekünk, amikor mi az igazsággal rendelkezünk, vannak olyan helyzetek, amikor kell mondani valamit, de nem feltétlenül mindent. A másik oldalon, amikor van szó a hazugságról, a válasz arra, hogy soha. Nem szabad hazudni a testvéreinknek, a szüleinknek, a társainknak. Ez a kérés. A következő dolog, amiről van szó itt, a harag. Én gondolkozom, hogy beszélek erről, vagy nem, mert én azt gondolom, hogy biztos nincs senki itt, akinek van probléma a haraggal, de úgy döntöttem, hogy esetleg meg is van egy vagy két ember, aki küzdik ezzel. A harag. Én azt látom, hogy igazán van többfajta harag. Mert ebben az igében azt olvasunk, hogy van egy helyzet, amikor az emberben van harag, és még nem vétkezik. Én azt látom, hogy az első fajta harag, amit mi látjunk a Bibliában, az Isten haragja. Mi látjunk ezt a fajta harag, amikor Jézus bement a templomba tisztítani a templomot. Volt harag abban a helyzetben, de nem volt bűn. És én azt mondom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor van, lehet egy isteni harag. Amikor mi látjunk azt, hogy valaki jogtalanul bánt egy másik embert. Tegyünk fel egy tüntetésen, és egy rendőr csinál olyasmit, ami nem helyes. Én azt mondom, hogy igenis lehet egy harag bennem, amikor én ezt látom, és látom, hogy egy rendőr átlép azt a határt. Én azt mondom, hogy az egy egészséges harag. Mert a harag azért van, mert valami, ami nem igazságos történik. És én azt mondom, hogy ez sokkal könnyebb világosan adni, hogy az igazságos harag, amikor én nem vagyok az érintett. Ez az egyik fajta harag, arról nem akarok beszélni most. A második fajta harag az, amit én nevezem egy érzelmi harag. Amikor valami történik, és akkor úgy mondom, hogy fölmegy az én pumpa. Ma reggel, amikor ide jöttem templomba, az Eszter jött velem, valószínűleg ő nem is észrevette, de az egyik lámpánál zöld lett a lámpa, és én lassan indultam. Vasárnap reggel, nem kell sietni, én nem sietem, de a kocsi mögöttem nagyon akart sietni. És akkor azt a kocsi mögöttem kezdett dudálni, hogy miért nem indulsz. És én azt mondom, egyból volt egy olyan riadás, hogy te mit képzelsz? Vasárnap reggel, nem kell annyira sietni. De utána indultam, és láttam, hogy ez egy lényegtelen dolog. Én azt mondom, hogy az az érzés, ami fél kell bennem, amikor azt a másik ember dúda, az nem volt dúd. A kérdés az, hogy én mit csinálok azzal az érzéssel. Ha az történik, és ahelyett, hogy én indulok, én fullhúzom a kéziféket, kiszállok a kocsiból, és oda mennek hátul, és kezdek kiabálni az emberrel, az már bűn. Az az érzés, amit félmerő bennünk, naponta többször is. Az nem a bűn, hanem az a kérdés, hogy mit csináljuk azzal az érzéssel. Ha én nem tudok uralkodni, az a hirtelen érzés fölül, akkor már bűn lesz. És ebben az igében azt mondja, hogy lehet az a harag, de legyen az a harag bűn nélkül. Én azt mondom, a harmadik fajta harag az a fajta harag, ami jön az ember önzőségből, amikor van az a gondolat, hogy ő adott egy pofont nekem, én visszaadom neki. Az a fajta gondolkodás, az bűn. Ne legyen harag bennünk. És én azt mondom, hogy megint én azt mondom, hogy ez egy nagyon nehéz terület. Mert vannak olyan természetek, ami én azt mondom, indulatosabb, mint más. És én azt mondom, hogy azt az indulatos ember, azt kell látni, hogy ebben a helyzetben nagyon kell ragaszkodni Istenhez. Kell tovább megújítani az új ember. Hogyan? A hívőr bátorítás által, az igé által. A harmadik. Aki lopni szokott, többé ne lopjon. Hanem inkább dolgozik. Valahogyan, ahogy én eddig olvastam ezt az igé szakaszt, ezt a 28. versét, én mindig csak ezt vettem észre. Hogy nem az a megoldás, hogy lopjunk, hanem az a megoldás, hogy mi dolgozunk. És én azt mondom, az rendben, hogy igenis fontos, hogy az ember dolgozzon, de utána jön valami, ami én nem nagyon figyeltem, ami ebben a versben a folytatás. Hogy miért dolgozunk? És a folytatás azt mondja, hogy legyen egy minél gyorsabb kocsi és minél nagyobb házad. Az ige ezt mond? Nem. Az ige azt mond, hogy azért dolgozom, saját keze munkájával szeressen meg a vagyonat, hogy legyen mit adnia a szükölködőnek. Ez az igény azt mondja, hogy én, aki tűr és aki dolgozom, azért dolgozom keményen, hogy többet tudok adni a rászorulnak. Nem azért dolgozom többet, hogy legyen több vagyon nekem. Mi a szándékod, amikor dolgozom? Önzör a szándék? Vagy az a szándék, hogy fú, de jó, most már többet tudok adni másoknak. A számomra most, amikor olvastam ezt, ez egy nagyon jó, számomra új gondolat. A motiváció a munkára. Azért keresem, hogy tudok adni. Huszonkilencedik vers az utolsó ebben a megváltozott viselkedésben. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szájatokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Mikor utoljára emeltél a hangodat egy beszélgetésben? Én azt mondom, hogy én nem tudok képzelni azt, hogy az emelt hang egy építő beszéd. Mindegy, hogy mit mondjunk az az emelt hang, az emelt hang az bomlaszt. Mert az emelt hang már benne van az, hogy mi nem uralkodunk az érzéseinkről. Látni kell, hogy a beszédünk legyen igaz, de legyen az a kegyelem, és legyen az az irgalmasság benne. Legyen az a szelídség benne. Én azt mondom, hogy van két veszély, amikor erről beszéljünk. Az egyik ember az, hogy nagyon ragaszkodik az igazsághoz, és ő mindig mond az igazat, de gyengedség nélkül mondja az igazat. És amikor mi mondjuk az igazat, de a gyengedség és a szeretet hiányzik, akkor abban az esetben az igazság nem épít, hanem az igazság bomlasztó tud lenni. De én azt mondom, hogy a másik szélsőség azt, hogy az az ember, aki azt mondja, hogy jó, akkor én nem fogok mondani az igazat, mert az igazat fájni fog. És én soha sem fogok mondani semmit, ami nehéz a másik embernek. Én azt mondom, hogy a feladatunk azt, hogy mondjunk az igazat, de a megfelelő módon mondjuk azt. Kettő együtt nem könnyű. De ez a feladat. Befejezés előtt, bocs, a 30. versben. És ne szomorítjatok meg az Isten lelkét. Csak két mondat mondom a 30. versről, és utána befejezünk a 32. versről. Szomorítani a lelket. Nagyon sok ember, nagyon sok mondnak arról, hogy ez mit jelent. Én azt mondom, hogy szerintem a nagyon egyszerű jelentés kell itt. ahogyan egy gyerek csinál olyan viselkedést, amitől lesz szomorú a szülő. Ugyanerről van szó itt. Amikor mi olyasmit csinálunk, ami nem az Isten akarata. És én azt mondom, hogy ettől Isten szomorú lesz. Én azt mondom, hogy ha lehet mondani azt, lehetséges túl emberiségesen teszünk Isten, de fáj az ő szíve. Amikor ő látja azt, hogy az ő gyereke nem engedelmeskedik. Amikor az ő gyereke csinál olyasmit, ami Isten tudja, hogy hosszú távon nagyon rossz neki. Isten szeret, és igenis az fáj neki, amikor mi, mint keresztények, teszünk olyan dolgokat, ami nem dicséri az Urat, hanem inkább szégyenre hozunk őt. Erről van szó, amikor ne szomorítsunk az Isten lelkét. És utána a folytatást nem szabad kihagyni, hogy mi el vagyunk pecsételve az ő lelkébe. Az, hogy ő szomorú lesz, az nem változtatja a mi állapotunk. Amikor, mint az Isten gyermeke csináljuk rosszat, az nem jelenti, hogy jó, akkor olyan sok rosszat csináltál az utolsó évben, tovább nem vagy az én gyerekem. Nem. Ezt azt mondja, hogy az Isten lelke egy pecsét rajtunk. Ha az övei vagyunk, mi maradjunk az övei. Mert az a váltást, amit Isten végzett bennünk, az az ő tökéletes munkáját. Egy új teremtés vagyunk. 32. vers. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ebben az igében, ebben a versben látjuk, hogy milyen ez az új ember. Milyen a keresztény ember. A keresztény ember jóságos, irgalmas. A keresztény ember tud megbocsátani. És érdekes, amit mond a megbocsátásról, az a megbocsátás olyan, mint ahogyan Krisztus megbocsát minket. Amikor ő megbocsát minket, ő hogyan? Ő azt mondja, jó, én megbocsátom, de. De én sohasem fogok elfelejteni, amit tettél. Ő nem mond ezt. Ő azt mondja, hogy ő elfelejti a mi bűneinket. Olyan, mint a nap kelettől a nap nyugatig. Én nem tudok felfogni azt, hogy Isten elfelejti, ő nem tartja azt fönt ellenünk. Mi Istennél kapunk egy tiszta lapot. És Isten azt mondja, ahogyan én ezt csináltam veletek, ezt kell csinálni egymással. Amikor mi megbocsátunk valakit, mi egy tiszta lapot adjuk neki. Mi nem fogunk újból fullhoz, de 6 évvel ezelőtt, amikor ezt csinál... Nem. Ha mi fullhozunk, ami történt 6 évvel ezelőtt, akkor nem történt a megbocsátás. Mert a megbocsátás azt mondja, hogy én elfelejtem. Én elfelejtem a múltat, ettől a pillanattól egy új kezdet, egy tiszta lapot. Én azt mondom, hogy egy ember a régi természettel nem tud csinálni ezt. De ha hívő vagy, egy új teremtés vagy. Ha hívő vagy, az Isten lelke benned lakik. Ha hívő vagy, megvan a képességed másképpen élni. Mert az Isten munkája, amit ő végzett benned, az Isten munkája jó. Imádkozunk. Édesatyám, segíts minket felfogni azt, hogy te mit tettél velünk, amikor mi leborultunk előtted. Segíts minket felfogni azt, hogy mit jelent egy új teremtés lenni. És kérjünk, hogy segíts minket, hogy mi tudunk megújulni az új embert, a te igéddel. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy ahogyan mi éljünk veled, az ne szomorítjon a te lelkedet, hanem az, hogy örömöd más emberek életükben. Ezt kérjük a te nevedben. Amen.